Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba. Egy új hét kezdetén, hétfőn délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Szombaton ünnepelte az RMDS Zamosújváron, a Téka központban a Magyar Szórvány napját, amelyen inkább szakmai kérdések szerepeltek napirenden, úgy mint az oktatás, illetve hát a szórvány közösségeknek a gondjai. Viszont a viták során és előadások alkalmával felvetődött a sajátos szórványprogramok kidolgozásának a szükségessége is, és az is hangsúlyt kapott, hogy ezek a közösségek, amelyek szegény, elhagyatott közösségekként vannak nyilvántartva, fantasztikus összetartozást bizonyítanak. Hogy mi volt még ezen a konferencián, azt hamarosan megtudhatják mai vendégünktől, akivel három részletes programról is szót ejtünk, nevezetesen a Szent László örökség útja, az örökségünk őrei, valamint a centenárium alkalmából előkészületben levő Ezer év Erdélyben, száz év Romániában című programcsomagokról, és természetesen kihasználva az alkalmat, hogy egy jeles műemlékvédelmi szakemberrel beszélgetek, azt is megkérdezem tőle, hogy hogyan bírálja el a kulturális miniszter közelmúltbeli magyar közösség irányába tett barátkozó nyilatkozatát, és hát arról is szót ejtünk, hogy miért diszkriminatív a magyar örökségvédelmi és hagyományőrző műemlékek, illetve programok felkerülésének elbírálása az UNESCO listára. Ezekről lesz szó a mai Naprakész műsorban, amelynek vendége Hegedűs Csilla, műemlékvédelmi szakember, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, akivel elfoglaltsága miatt a délelőtti órákban rögzítettük a következő beszélgetést. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Hegedűs Csillát. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önt is, és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit is.
Szombaton jelentős esemény zajlott le Szamosújváron, amikor is a Szövetség központi rendezvénye a Magyar Szórvány napja alkalmából rendezett ünnepség zajlott. Miért Szamosújvár, és milyen fő témák voltak napirenden?
Hát ugye az RMDS 10. kongresszusa döntött arról jó pár évvel ezelőtt, hogy november 15-ét Bethlen Gábor fejedelmünk születésnapját a Magyar Szórvány napjává nyilvánítja, és azóta szervezünk különböző rendezvényeket ezen a napon. Az idén számos erdélyi megyében megszervezték november 15-én a Szórvány napját, mi viszont úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha a hétvégére tervezzük a nagy rendezvényt, ahol azt szeretnénk, és azt értük el, hogy minden szórvány megye képviselője jelen legyen, és azért tartottuk Szamosújváron, mert ott létrejött a Magyar Tannyelvű Elméleti Liceum a semmiből tulajdonképpen. Egy hihetetlenül lelkes és pozitív és nagy tudású csapatnak, a Téka Alapítvány csapatának köszönhetően, amihez nyilván nagyon jelentős támogatást nyújtott ugye a Magyar Állam, mint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. És azt szerettük volna, ha egy ilyen pozitív és erőt adó térben szervezzük meg a Szórvány napját, különösen azért, mert hozzáállást változtattunk olyan értelemben, hogy nem egy ünnepséget szerveztünk, hanem dolgozni hívtuk a kollégákat. Két fő téma volt, amit körbejártunk, és egy harmadik, amiben döntöttünk tulajdonképpen. Az első téma az az oktatás kérdése volt a szórványban, az anyanyelvű oktatás kérdése a szórványban, és itt a legnagyobb örömünkre mindazok, akik az oktatással országos szinten foglalkoznak a magyar közösség részéről, úgy mint Szabó Ödön parlamenti képviselő, aki az oktatási kérdésekért felel, Kovács Irénke, aki a kisebbségi államtitkár az oktatási minisztériumban, és Magyar Tivadar, aki az LMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, mind jelen voltak, és mind elmondták azt, hogy melyek a gondok, hogy fog változni az oktatási törvény, mire kell számítani, és egy csomó olyan információt adtak át a hallgatóknak, ami tulajdonképpen megkönnyíti a tervezést, mert ugye az, aki tudja, hogy mi vár rá, vagy mi következik, az jobban felkészül, és esetleg tudja módosítani a törvénymódosítási javaslatokat, ha erre szükség van. És én láttam azt, hogy mennyire élvezték a pedagógusok azt, ami ott elhangzott, a kérdésekből, válaszokból kiderült, hogy mennyire értékelik, és mennyire szükség volt erre a találkozóra. És hát ott volt ugye Halász Ferenc is, a Pedagógus Szövetség alelnöke, tehát ő mint olyan aztán igazán kiválóan és lényegre törően tudott válaszolni, illetve feltenni kérdéseket. Ezúton is köszönjük, hogy jelen volt. A második témakör pedig arról szólt, hogy ugyancsak változni fog a szociális intézményeket irányító törvény, és ugye visszaemlékszünk a Bőte Csaba gyermekei kapcsán, hogy milyen gond volt az, hogy nem volt megfelelően előkészítve a múlt ciklusban a törvény, és hogy az ő szeretett házai azok tulajdonképpen kimaradtak ebből a törvényből. Most eljött ugye Csép Andrea, aki a parlamenti képviselő szociális és családügyi ügyekkel foglalkozik, volt Dezsi Ákos szenátor, aki ugyanezekkel a dolgokkal foglalkozik, és ezt a kerekasztal beszélgetést Winkler Gyula moderálta, de jelen voltak azok a szociális intézményeknek a vezetői vagy képviselői, akiket ez egy az egyben érint. És hát Széke István kollégánk, aki a Magyar Házakról beszélt a hallgatóságnak. Tehát két olyan kérdést jártunk körbe, ami a szorványnak hihetetlenül fontos. Az egyik az oktatás, hisz anyanyelvű oktatás nélkül nincs egy következő generáció, aki magyar emberként nőne fel, illetve a szociális intézmények, ahol idősek gondozása, de szegény sorsú gyerekek gondozása, tehát egy csomó olyan kérdés felmerült, ami megint, mint intézmény hihetetlenül fontos a szorványban.
Ön volt a rendezvény egyik házigazdája, még akkor is, hogyha nem kimondottan kulturális hatáskörbe tartoznak ezek a témák, amelyekről szó volt. Hogy esett a döntés mégis önre?
Hát ugye, hogy van, hogy amikor dolgozni kell, akkor mindig megtalálják azokat az embereket, akik szeretnek rendezvényeket szervezni, és akiknek szívügye a szorvány. Na most én ez a kategória vagyok, akinek szívügye a szorvány. És hát nem távolról sem egyedül szerveztem, hanem partnerségben, ahogy mindig is szoktuk, Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, illetve Bodor László ügyvezető alelnök kollégámmal. És hát itt is megköszönöm a TK Alapítvány csapatának és a kollégium csapatának azt a hihetetlen segítséget és odaadást, ahogy ezt a rendezvényt megszervezte. És akkor itt szólnék még két szót arról, hogy mi volt az az állásfoglalás, az a záró dokumentum, amit elfogadtak a szorvány megyék képviselői Szamosújváron, hiszen ugye úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb kihívás, ami előtt most állunk, az, hogy össze tudjuk-e gyűjteni azt a 250 ezer aláírást, ami szükséges az európai polgári kezdeményezésnek a sikeres benyújtásához. És hát ez az európai polgári kezdeményezés azért nagyon-nagyon fontos, mert látjuk azt, hogy mi zajlik most Romániában. Látjuk azt, hogy megint elővették a magyar kártyát. Látjuk azt Vásárhelyen a legjobban, és Kolozsváron, de millő egymás helyen, hogy meg akarják nyírbálni a jogainkat. Mi pedig azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság miután az uborka görbületét és egyéb hasonló fontos dolgokat leszabályozott, szabályozza a nemzeti kisebbségek, az őshonos nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó törvényeket, és alkosson egy Európai Uniós szintű jogszabályt, ami védi, ami anyanyelvünket védi, a kultúránkat védi, a hagyományainkat. Na most ehhez kell tehát ezt a 250 ezer aláírást összegyűjteni, és ez az állásfoglalás, ami megszületett szombaton, ez kimondja azt, hogy a szorványnak nagyon fontos ez a kezdeményezés, hiszen ott a legnagyobb a veszélye az asszimilációnak, hiszen ott az emberek a mindennapjaikat nem magyar nyelven élik meg. és a Szormány megyék képviselői teljes mértékben egyetértettek ezzel, és még határozottabban elkezdték, vagy folytatják most már az aláírásgyűjtést, de ezen túl ez egy nagyon-nagyon fontos jelzés, hogy a Szormány szolidáris a tömb problémáival, és a tömb is szolidáris a Szormány problémáival.
Viszont a gondok mellett talán az összefogás kérdése sokkal hangsúlyosabb ezekben a közösségekben, mert hogy erre ön is kitért mind.
Így van, és igyekeztünk bemutatni a jó példákat. Tehát a Szormány egyes emberek esetében, vagy egyes közösségek esetében úgy csapódik le, hogy egy szegény, egy szerencsétlen, egy kiszolgáltatott, hát nagyon nem így van. Ha megfigyeljük azt, hogy mi történik Díván a Téglás Gábor elméleti létszámban, ha megnézzük azt, hogy mi történik Nagyenyeden a Bethlen Gábor kollégiumban, ha megnézzük azt, hogy mi történik a TK-ban, tehát Szamosújváron, és mi történik a Kalózs Zoltán alapítványnál Válaszúton, akkor azt látjuk, hogy annyi energia, annyi tenni akarás, és annyi jó eredmény áll ezek mögött, az emberek mögött. A diákok nagyon jól szerepelnek a különböző országos és nemzetközi tantárgy versenyeken. Tehát a Szormány igenis tud értéket teremteni. És azt is látjuk, hogy az Örökségünk Őrei program a Szormányban indult el, a Szormány cselekvési terv része. Tehát akarat van, energia van, tudás van, és én arra kértem a hallgatókat, hogy, vagy az ott levőket, hogy részvevőit a konferenciának, hogy húzzák ki magukat. Hát az egy emberre eső értékteremtés az ugyanakkor a Szormányban, mint a tömbvidéken. Tehát igazán nincs miért szégyenkezni, és úgy gondolni, hogy mi kicsik vagyunk, és szerencsétlenek, hanem igenis, ha folytatják, és miért ne folytatnák azt a munkát, amit mostanáig csináltak, akkor az eredmények nem maradnak el.
Viszont ahhoz, hogy lehessen támogatni ezeket a közösségeket, ezeknek a közösségeknek a tagjait, sajátos Szormány program kidolgozására van szükség. Ez felvetődött korábban, amikor szintén részt vett Déván a Hunyad megyei küldöttek ülésén. Milyen sajátos programokkal lehet segíteni a Szormány közösségeket?
Kidolgoztuk azt hiszem először 6 évvel ezelőtt a Szormány cselekvési tervet, és annak egy jó részét életbe ültettük. Tehát ilyen volt ennek része az Örökségünk Őrei program, a különböző magyar napok megszervezése, a Szormány kollégiumok támogatása, a Szormány lelkészek támogatása, vagy pedig a Szormányban tanító oktatóknak a támogatása. És ezelőtt 2 évvel ugye áttekintettük, változtattunk rajta, és úgy tűnik, hogy ezek a programok meghozzák az eredményeiket, viszont amire Polcsony Bálint hívta fel az MDSZ ügyvezetőelnök a figyelmet, az az, hogy most már létrehoztuk a kollégiumokat, működnek a kollégiumok, viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy az oktatás olyan minőségű legyen, hogy a vegyes családokból származó gyermekeket is a szülők a Szormány kollégiumokba írassák, illetve akár miért ne román családból származó gyermekek is beiratkozzanak a magyar iskolába. Tehát ezt Balla Ferenc fogalmazta meg, a Kalózs Zoltán alapítvány ügyvezető igazgatója, hogy meg kell érje nekik magyarnak lenni. Na most ő mindig sarkosan fogalmaz, és most is így tette, de tulajdonképpen erről beszélünk, hogy olyan minőségi oktatást nyújtani, amely versenyképessé teszi őket a továbbiakban, akár a munkaerőpiacon, vagy a továbbtanulás esetében.
Említette a Szormány és a tömb magyar közösségek közötti kapcsolatot, ezt többek között Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, Hunyad megyei RMDSZ elnök is hangsúlyozta, mert hogy nagyon szoros kapcsolat létezik a Kovászna megyei, illetve hát a Hunyad megyei közösségek között. Van itt egy másik kényes kérdés, és ez egyre hangsúlyosabban felvetődik, főleg itt az erdélyi magyar közösségek szempontjából, mégpedig az épített örökség, illetve a hagyományőrzés tekintetében. Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátor a közelmúltban egy igen kemény hangú felszólalásban, politikai nyilatkozatban hívta fel a figyelmet arra, hogy a román hatóságok ne diszkrimináljanak akkor, mikor magyar eseményeket vagy magyar épített örökségi műemlékeket terjesztenek fel az UNESCO listára. Ez önnek is szívügye. Melyek azok a kényes kérdések, amelyek napirenden vannak e tekintetben a mostani időszakban?
Hát ugye kezdeném a isomjai búcsúval, amit ugye visszaemlékszünk, hogy tavaly december 1-én kaptunk ajándékba, olyan értelemben, hogy akkor viselte ki magát a kulturális minisztérium képviselője, az államtitkár, és megakadályozta azt, hogy a Csíksomlyói búcsút felvegyék az UNESCO világörökségi listára. Kelemen Hunor szövetségi elnök azonnal kérte a miniszter lemondását, nyilván, hogy senki nem érezte úgy, hogy ezzel bármilyen rosszat tett, és miközben azt hazudta, akkor a miniszter a kiváló, független és nagyszerű szakmai kormány minisztere, Corina Suteo, hogy újra be fogják nyújtani, azóta sem nyújtotta be senki, tehát ez is az egyik hazugsága volt a sok közül. Azt kell mondanom, hogy csak akkor történik bármilyen szintű felterjesztés az UNESCO világörökségi listára, ha magyar ember vezeti a tárcát. Ugye ezt láttuk, Toruckó épített örökségét sikerült felterjesztenünk a várományosi listára, de azóta nem történt ebben az ügyben előrelépés. A Csíksomlyót megakadályozták, a Csíksomlyói búcsú felterjesztését, és hát most van a bizottságok előtt az, hogy a székelypapot is felterjeszték a várományosi listára. Sajnos, bár a felterjesztés bő egy éve megtörtént, még semmilyen választ nem kaptunk, illetve a másik felterjesztésünk az az erdélyi reneszánsz múlttal rendelkező kastélyoknak a felterjesztése, ugyancsak a várományos listára, erre se kaptunk még választ. Tehát azt kell mondanom, hogy Román teljesen egyetértve Novák Csaba Zoltán szenátor úrral, aki ugye az UNESCO parlamenti bizottságnak a tagja, és akinek kiváló rálátása van arra, hogy mi történik ebben az országban. Azt kell mondanom, hogy Romániát nem érdekli az erdélyi magyar épített örökség, a román kormány nem érdekli az erdélyi magyar épített örökség UNESCO-s szintű képviselete. Mi több, a saját UNESCO helyszínei sem érdeklik, mert ha megnézzük azt, hogy mit művelnek a dákváraknál, ahol 27 éve jóformán őrizetlenül vannak azok az értékek, és amelyért az egyetlen ember, aki tett valamit, az a szövetségi elnök volt, aki nem engedte, hogy a buldózerekkel szétverjék a kaput, az egyik várkaput. Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen a saját épített örökségével sem törődik. De mondjuk ez nem a mi problémánk, a mi feladatunk az, hogy odafigyeljünk az erdélyi magyar, a románi magyar épített örökségre, és remélem, hogy el fog jönni az az idő, amikor újra tenni tudunk az UNESCO felterjesztések ügyében.
Ahogy kiérzem szavaiból, önt nem igazán győzte meg Rámás Kánó, jelenlegi kulturális miniszter, közelmúltbeli, a magyar közösség irányába tett barátkozó nyilatkozata a közelgő centenárium kapcsán, igaz?
Én nagyon értékelem azt, amikor valakinek a kinyújtott baráti jobbját látom. Különösen akkor, amikor látjuk, hogy úgy a liberális párt részéről, mint bizonyos Mentsük meg Romániát képviselők részéről milyen hisztériakeltés zajlik, emlékezzünk csak vissza, és hát a Băsescu pártjáról ugye nem is beszélek, tehát mi emlékezzünk csak vissza arra, hogy hogyan szavaztak ezek az emberek akkor, amikor az anyanyelv használatról volt szó a kórházakban. Kivétel nélkül, vagy majdnem kivétel nélkül. A liberális párt, a Băsescu pártja, és sajnos nagyon sokan a Mentsük meg Romániát szövetségből is úgy aláírták azt a feljelentést, hogy az alkotmánybíróság fele, hogy ne tudjuk használni az anyanyelvünket a kórházi környezetben, a kórházi ápolás során. Tehát Ezért mondom, hogy minden gesztusnak természetesen nagyon örvendünk, de azt viszont már megtanultuk, hogy a gesztusok akkor értékesek igazán, ha azokat tettek követik. Tehát várjuk a miniszter úrnak, ennek a baráti jobbnak a életbe léptetését, és abban a pillanatban, amikor azt fogjuk látni, hogy úgy az erdélyi reneszánsz kastélyok, mind a Székelykapu, mint olyan felkerül az UNESCO várományosi listára, akkor elhisszük, hogy komolyan gondolta ezt a baráti jobbot.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
De addig is, tisztelt Hegedűs Csilla, önök nem ülnek karba tett kézzel, amik várják a konkrét gesztusokat, ugyanis három programra szeretnék kitérni itt a beszélgetés második részében. Ezek közül, ha jól tudom, kettő zajlik, és egy pedig nagyon érdekes perspektívákat ígér a jövő évi centenárium évére. Tehát vegyük sorrendbe Szent László útja programsorozat, amelyet október közepén indítottak el hivatalosan, jelen pillanatban hol tart, és milyen települések vannak bevonva ebbe a jelentős programba?
Hát a Szent László örökségút azt kell mondanom, hogy az idei év egyik sikertörténete. Két évet dolgoztunk azon, hogy ez elindulhasson, és ezúton kezdeném a köszönetekkel elsősorban a szakembereknek, akik egy hihetetlenül jó és ugyanakkor olvasmányos anyagot állítottak össze, ami alapján ezt a Szent Lászlóutat el tudtuk indítani, és köszönjük a magyar kormány támogatását, hiszen enélkül nem tudtunk volna elindulni. Na most miről van szó? Úgy gondoltuk, hogy szükségünk van arra, hogy minket valaki vagy valami erdélyi magyarokat, kárpát-medencei magyarokkal összekössön. És nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen, ki legyen ez a történelmi személyiség, és Szent Lászlónál kötöttünk ki, akit lovak királyként, csodatevőként, a forrásfakasztóként, kiváló harcosként, lovakként, a nők védelmezőjeként ismerünk, és aki jelen van a mondáinkban, a településeinken, a templomainkban, tehát jóformán még ma is része az életünknek. És úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy kárpát-medencei örökségutat. Na de hát a feladat óriási volt, hiszen nincs olyan magyar lakta terület a Kárpát-medencében, ahol ne volna Szent László emlék, valamilyen örökség. És akkor azt mondtuk, hogy először elindítjuk az erdélyi és a Magyarország egy részét összekötő utat. Ezen 44 település van, akiből 32 Erdélyből és 12 Magyarországról. Természetesen Erdélyből is bővíteni fogjuk ezt az utat, hiszen 7 megye van most csak benne, és onnan sem minden település, ahol Szent László emlék van, viszont valahonnan el kellett indulni. Szóval ez a kályha sarka tulajdonképpen ez a 44 település. És 4 kritérium alapján választottuk ezeket ki. Az első, hogy van ott egy Szent Lászlóhoz köthető monda, a második, hogy Szent László nevű a település, a harmadik, hogy épített örökségbeli érték van ott, tehát a falkép, vagy Szent Lászlónak hívják a templomot, és a negyedik pedig, hogy természeti örökség köthető Szent Lászlóhoz, és nyilván alapvető kritérium volt, hogy itt magyar emberek is éljenek még azon a településen. És akkor így alakult ki ez a lista, elkészült egy honlap, www.lovakirály.org. Ez 3 nyelven működik ez a honlap, és amire nagyon büszke vagyok, mert nagyon komoly szakmai anyagokat sikerült román nyelvre is, és angol nyelvre is lefordítani, és nagyon sok esetben ez az első anyag, ami román nyelven vagy angol nyelven megjelenik. És ez azért fontos, mert ha mi meg akarjuk mutatni, hogy mit csináltunk itt az elmúlt 1000 évben, miközben csak 100 éve vagyunk Romániában, akkor nagyon fontos, hogy a román, illetve a nemzetközi közösség is tudjon ezekről az értékekről. Na most emellett elkészültek kiadványok, amelyeket a helyi önkormányzatok nyomtatnak ki, egy típus kiadvány, hogy minden településen tudják, hogy mi az érték az odalátogatók, és Emellett ugye már az idén versenyeket szerveztünk, Facebookot működtetünk, és stb. Stb. Tehát igyekszünk minden szinten promoválni ezt az utat, és elmondom azt is, hogy miért. Azt szeretnénk, ha ezek a települések közösen vonzanák a turistákat, ezáltal munkahelyeket teremtenek, piacot teremtenek a helyi értékeknek, és amellett azt is akartuk, hogy egy picit segítsünk rá a lokál patriotizmus növelésére, tehát hogy érezzük azt, hogy büszkék vagyunk arra, ami itt van a különböző településeken, esetleg olyan településeken, ahol nem is tudják már, hogy Szent Lászlóhoz köthető emlékek vannak ott, hiszen nagyon fontos az, hogy ne csak azt lássuk, hogy éppen akár a jövő évi centenárium kapcsán, hogy ki mit mond rólunk az ilyen-olyan tévéműsorokban, hanem tudjuk mi meg azt, és legyünk büszkék arra, hogy mi mindent teremtettünk mi, és hogy ez a mi szülőföldünk.
Egyéb iránt valószínűleg az én mulasztásom, de én sem tudom, hogy például Kisvárdának mi köze van Szent Lászlóhoz, mert hogy onnan indult.
A kisvárdai önkormányzatról azt kell tudni, hogy ugyanúgy, ahogy Nagy Várad kapcsolódik Szent Lászlóhoz, Kisvárad az Kisvárda és Kisvárad, tehát mint ilyen egymásnak, ha úgy tetszik, szomszédai, de ott egy hihetetlenül erős Szent László kultusz van, van egy Szent László elnevezésű templomuk is, tehát ő számukra nagyon-nagyon fontos a Szent László a mondakörhöz való kapcsolódás, ezért indítottuk onnan a magyarországi örökségutat, viszont következik Nagyváradon egy következő indítása, ahogy tetszik, és hogy Nagyvárad miatt azt gondolom, hogy nem kell elmondanom, hisz ha valaki, akkor Nagyvárad Szent László városa. Tehát már eleve egy ilyen kettős indítással készültünk, és következik Nagyváradon is az útindítás.
Ez így természetes. Van egy másik szívügye, és ezúttal már a fiatalok is bekapcsolódnak, sőt, egyre szélesebb a kör. Természetesen, hogy az örökségünk őrei vetélkedő sorozatra gondolok, amely jelen pillanatban is zajlik, és szélesebb körben, mint korábbi években. Tehát erről is kérnék szépen öntől néhány információt.
Igen, hát Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel kiértékeltük a nyáron a tavalyi örökségünk őrei programot, és ugyanakkor azt is tudtuk, hogy érkeztek jelzések Maros megyéből, Háromszékről, de Hargita megyéből is, hogy szeretnénk a Székelyföldre is kiterjesztenünk a programot, és akkor úgy döntöttünk, hogy persze, hogy ne, legnagyobb örömmel, és akkor megváltozott egy kicsit a program struktúrája, tehát lesz egy Kolozsvár központú örökségünk őrei döntő, lesz a Szormány döntő, tehát a Szormány megyék számára a szervezet, és lesz egy székelyföldi döntő is. Na most mi történik ebben a programban, és miért beszélek én döntőről? A fiatalok, a gyerekek örökbefogadnak egy-egy műemléket, és azt egy iskolai tanéven keresztül tulajdonképpen megismerik, megismertetik a szélesebb, tágabb környezetükkel, és felhívják a figyelmet ezáltal az épített örökségünk szépségére, fontosságára, de ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy ez mindannyiunknak a felelőssége, és mindannyian kell tegyünk azért, hogy ez az örökség fennmaradjon. Na most teszik mindezt a maguk 21. század és az ő korosztályoknak megfelelő eszközökkel, és ez a különleges ebben a programban, hogy a gyerekek tulajdonképpen azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ha a főzőestet akarnak szervezni, akkor azt csinálják, ha a szlempoetri estet akarnak szervezni, azt csinálják, ha a gyertyafényes felvonulást akarnak, azt csinálják, de takarítanak, de kutakodnak a levéltárakban, hogy miért érdekes. Sokan Facebook page-et működtetnek, megint mások könyvelzőket nyomtatnak, tehát felbojdul a város, felbojdul a közösség azért, mert ezek a gyermekek dolgoznak. És a fiatalokon keresztül, a gyerekeken keresztül tulajdonképpen egy sokkal szélesebb kört tudunk elérni. Tehát legnagyobb örömömre úgy Csép Andrea parlamenti képviselő, mint Novák Zoltán szenátor úr, hát hogy mondjam, az élére állt ennek a dolognak. A Maros megyében találkoztak a pedagógus szövetséggel, de találkoztak a szakemberekkel is, ugye tartottunk is erről egy sajtótájékoztatót, és Novák Zoltán azt mondta nekem, hogy úgy nézünk ki, hogy körülbelül 20 műemléket akarnak körülbelül fogadni Maros megyében. Ez egy gyönyörű szám a program első évében, és ők azok tulajdonképpen képviselőasszony, illetve a szenátor úr, akik ezt a programot koordinálni fogják. Mi természetesen jövünk és besegítünk.
Azt olvasom viszont, hogy Kolozsváron kevesebb műemlék talált örökbefogadóra, viszont 5 szerencsés épület, annál izgalmasabb. Miről
így van, így van, nagyon érdekes ez, hogy tulajdonképpen a tavalyi év és a tavaly előtti év nyertesei úgy döntöttek, hogy nem indulnak. Én ezt, ha jó indulattal nézem, akkor azt mondom, hogy teret akartak adni a többieknek is. Ha nem, akkor azt mondom, hogy túlságosan is sok különböző projekt van az iskolák fején jövőre ahhoz, hogy még egyet bevállaltak volna. Mindenképpen, ami nagyon-nagyon érdekes az, hogy iskolánként tulajdonképpen egy-egy műemléket fogadtak örökbe, tehát az iskolán belül nem indult több csapat, viszont ezek a csapatok nem egy osztályból vannak, hanem a teljes iskolából. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy lépését az eddigi folyamatnak átugrottuk, viszont sokkal hangsúlyosabban tudnak foglalkozni egy-egy épülettel. Tehát ez egy új rendszer, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogy fog működni. Ha jól működik, levonjuk a következtetéseket, ha nem, akkor azokat a következtetéseket vonjuk le. Mindenképpen amit látok, az, hogy ezek a fiatalok nagyon ráéreztek arra, hogy mi ennek a programnak a lényege. És nem gyönyörű, szép, frissen felújított műemlékeket fogadtak örökbe, hanem azokat, akikkel esetleg gond van. És én ennek nagyon örvendek, mert pontosan ez a cél, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ezzel vagy azzal az épülettel kapcsolatban kell tennünk valamit.
Tiszteteket is, Csilla, a Mátyás szoborcsoportot nem fogadja senki örökbe, mert hogy megint rongálás történt, és nem az első alkalom.
Igen, sajnos nem jutottunk még el oda, hogy minden esetben tudjuk tisztelni azt az épített örökséget, amit örököltünk, és ennek a Mátyás szobor is ki van téve. Sajnos a polgármester hivatal azokat a térfigyelő kamerákat, amiket felszerelt, azokat nem úgy szerelte fel, hogy követhető legyen az, hogy ki volt az, aki megrongálta a Mátyás szobrot, de ami még ennél is súlyosabb, az, hogy nem csak nem szerelte fel azokat a kamerákat, hanem most egy korcsolyapályát akar felszerelni a Mátyás szobor köré. Na most, félreértés ne essék, szerte a világban és szerte Európában korcsolyáznak az emberek szobrok körül, és ebben akár még fantáziát is lehet látni. Ki eldönti saját magának, ez egy esztétikai kérdés, hogy tetszik-e neki, vagy nem a szobor körüli korcsolyapálya. Viszont itt két dologról kell beszélni. Az első, Kolozsvárnak van egy korcsolyapályája, ami a sétatéren, amire a polgármester hivatalnak engedélye van, hogy ott működtessen, műemlékes engedélye, de nyilván ezzel nem foglalkozik, mert gondolom nem bosszant ennyi embert. A másik nagyon lényeges dolog, hogy miközben kitalálták ezt a korcsolyapálya projektet, egyetlen egy szakember nem látta ezt a tervet. Tehát ilyen nincs, hogy bárki bármilyen korcsolyapályával, vagy bármilyen más ötletével veszélyeztesse egy műemléknek az épségét. Tehát a polgármesteri hivatal óriásit hibázott, kellett volna egyeztessen a magyar önkormányzati képviselőkkel, és kellett volna egyeztessen a szakemberekkel. És sajnos ezt nem tette meg.
Úgy látszik, hogy a tavaly előtt kitört botrány nem volt eléggé hatásos a város vezetőire, amikor a homlokzati darabok hulltak, és akkor is felháborodást okoztak.
Én azt hiszem, hogy, hogy a kolozsvári önkormányzatnak és konkrétan a polgármesternek és a tanácsosainak meg kell tanulnia azt, hogy az Erdély magyar épített örökséggel nem lehet játszani. Ha cirkuszok árán fogja ezt megtanulni, akkor így fogja megtanulni. Viszont mi nem fogjuk azt hagyni, hogy, hogy anélkül, hogy velünk egyeztessen, bármit elkövessen az Erdély magyar épített örökség ellen. Ilyen értelemben a kolozsvári magyar tanácsosok feljelentést írtak az építészkamarához, a műemlékes szakembereknek, vagy hez, a regionális műemlékes bizottsághoz, és várjuk a válaszukat. És látunk már olyat, hogy kocsolyapályát lebontottak, vagy legalábbis átalakítottak. Mert mi nem azt mondtuk, hogy ne legyen ott, mi azt mondtuk, hogy úgy tegyék oda, hogy a műemléket tartsák tiszteletbe, és ne veszélyeztessék.
Vajon ezek az események amolyan előjelei a jövő évi centenáriumnak? Mert hogy eléggé enyhén szólva fenntartásokkal fogadják sokan a 2018-as esztendő közelettét, és hát sokan rettegnek is mindattól, ami vár ránk a 2018-ban. Viszont önök igyekeznek megelőzni ezeknek az eseményeknek a háton csattanását, ha lehet így fogalmazni, mert hogy nagyon érdekes programcsomagot dolgoztak ki, amelyről megmondom őszintén, hogy nem sokat tudunk, annak ellenére, hogy felhívja az ember figyelmét, hogyha meglátja az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című programcsomagról van szó. Kedves Hegedűs Csilla, mit tartalmaz ez a programcsomag, és mennyiben tükrözi azt az általános véleményt, amelyet többek között Kelemen Hunor szövetségi elnök is hangoztatott, hogy 2018-ban a magyar közösség tagjainak nem szabad begubozni és teljesen távol maradni az eseményeknek a zajlásától. Ez kivédi mindazt, ami várható 2018-ban?
Hát sajnos azt kell látnunk, hogy és ez nem csak mi fogalmaztuk meg, nem csak Kelemen Hunor szövetségi elnök fogalmazta meg, hanem a román közösségnek is bizonyos tagjai, nem nagyon van nekünk, amit ünnepelnünk jövőre. Az Osztrák-Magyar Monarchia által épített vasútvonalakon járunk. Az útjaink alapját még a római korban tették le, és én, ha ma el akarok menni Kolozsvárról Vásárhelyre, a 110 kilométer az 2,5 órámba telik. Sokkal könnyebben kijutok az ország nyugati határára, mint az ország keleti vagy déli határára, mert hogy sem autópálya nem épült, a vonatok 30 km/órás sebességgel mennek, és sajnos a repülőjegyek azért elég drágák. Tehát semmit nem tettek azért, hogy igazából összekössék Erdélyt az ország többi részével. Ugye mostanáig miről beszéltünk, hogy az erdélyi műemlékek felújítása nem prioritás, az útjaink nem, az útjaink megjavítása nem prioritás, és a lista még folytatódhat. És akkor pedig nincs mit ünnepelni, hanem gyönyörű eseményeket lehet szervezni, ahol úgy, ahogy már az elmúlt 1-2-3 hónapban láttuk, ostorozzuk a magyarokat, és ez lesz a nagy vívmány. Na most ez azért távol alatt, hogy vívmány legyen, és én nagyon sajnálom, hogy egy ország ennyi eredményt tud csak felmutatni az elmúlt 100 év munkája eredményeként. Viszont ami a lényeg, hogy nekünk az a dolgunk, erdély magyaroknak, nekünk az a dolgunk RMDS-nek, hogy megmutassuk, hogy mi az, amit mi itt csináltunk az elmúlt 1000 évben, és mi az, amit mi itt csináltunk az elmúlt 100 évben. És én azt hiszem, hogy egyáltalán nincs miért szégyenkeznünk, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy milyen sportolóink járultak hozzá a Románia nemzetközi sikeréhez, és itt beszélek akár Szabó Katiról, de beszélhetek Bölöni Lászlóról, és számos más sportolóról, de beszélhetünk Bartók Béláról, vagy beszélhetünk ugye a helikopter feltalálójáról, aki ugyancsak erdélyi magyar volt, vagy beszélhetünk a Dracula arcáról, aki ugyancsak erdélyi magyar volt, a Dracula film arca, és most itt ez már a humor helye. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a tudomány, a sport, a kultúra területén hihetetlenül sokat tettünk hozzá, és mi szeretnénk, ha tulajdonképpen büszkék lennének az erdélyi magyarok arra, hogy mi mindent tettünk mi itt le az elmúlt 100 évben az asztalra, és azt is szeretnénk, ha ezt tudnánk kommunikálni a román többség fele, és erről is szól ez az 1000 éve Erdélyben, 100 éve Romániában projekt, hogy megmutassuk mindazokat az értékeket, amelyeket mi tettünk le az asztalra. Most ennek két eredménye lehet, az egyik, hogy a magyar közösségben megerősítjük azt a hovatartozás érzését, azt a belső kohéziót, amire nagyon nagy szükség van, illetve a román közösség fele is szeretnénk nagyon alaposan és sokat kommunikálni, hiszen az a fontos, tehát nem tudunk úgy élni itt Erdélyben, hogy az egymás ellenségei vagyunk. Tehát fölösleges energiákat rabol el, és egy helyben toporgunk. Én azt hiszem, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy elmagyarázzuk a román többségünk, hogy mi kik vagyunk, mit szeretnék, mi az, amit mi itt teremtettünk, és hogy hogyan képzeljük el a közös jövőt. Tehát azt szeretnénk, ha ez a jövő év, ez a közös jövő tervezéséről szólna, és az erdélyi magyar jövő tervezéséről szólna, nem pedig az elmúlt 100 év sérelmeinek, vagy az elmúlt 1000 év sérelmeinek a felemlegetéséről. És ilyen értelemben számos projekt készül, kezdve azzal, hogy megjelenne egy könyv arról, hogy ki az a 100 legfontosabb erdélyi magyar személyiség, aki hozzátett a erdélyi fejlődéséhez az elmúlt 100 évben. De képzőművészeti kiállítás készül, könyvek, lexikonok, kerekasztal beszélgetések készülnek, ahol mind-mind, vagy ezeket tervezzük, hogy mind-mind körbejárjuk a nehéz témákat, a vitatott témákat, hiszen én azt hiszem, hogy úgy, ahogy eddig is párbeszédben sikerült előbbre lépni, ezentúl is így lesz. És nyilván, hogy a román közösség fele is szeretnénk minél többet kommunikálni, akár ezeknek a kiváló sportolóknak, művészeknek, tudósoknak a hangján, akik hihetetlen hitelesen el tudják mondani azt, hogy igenis itt vagyunk, értékeket tettünk le az asztalra. Tehát ez a célunk, hogy arról beszéljünk, hogy közösen hogy tudunk egy sokkal jobb 100 évet építeni, mint az elmúlt 100 év volt.
Ennek elfogadtatására kívánok sok sikert, kedves Hegedűs Csilla, és köszönöm szépen ennek a beszélgetést. Jövőre érezzük a megfelelő hatásait ennek a programnak is.
Én köszönöm nagyon szépen a lehetőséget, és így legyen.